Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi műsorunk témája: Ferenc pápa velencei apostoli látogatása elé. A Szentatya jövő vasárnapi velencei apostoli látogatásának programja. A Laguna város alapításának története. Ferenc pápa április 28-i vasárnapi velencei látogatásának programja. Három beszédet és egy homiliát mond Ferenc pápa a 6 órás látogatás során, amelyet a Lagunák városában tesz április 28-án. Fölkeresi a Giudecca szigeti női börtönt, majd a Szent Márk téren szent misét mutat be, a bazilikában pedig lerújja tiszteletét Velence védőszentje előtt. A pápa megtekinti a velencei biennális szentszéki pavilonját a Giudecca szigeten lévő női börtönben, üdvözli a fogvatartottakat és a kiállító művészeket. Majd a fiatalokkal találkozik a Santa Maria della Salute, az egészség szűzanyja bazilika előtt. Végül pedig ponton hídon átkel a Szent Márk térre, ahol szent misét mutat be, és az evangelista sírjánál imádkozik, aki Velence és a venetóiak védőszentje. Ez a három mozdonat alkotja Ferenc pápa velencei látogatásának gerincét, amelyet április 28-án tesz, maradjatok meg az én szeretetemben mottóval, a szőlőtő és a szőlőveszők evangéliumi elbeszélése alapján. A hivatalos program szerint Ferenc pápa április 28-án vasárnap reggel 6 óra 30-kor száll fel helikopterrel a Vatikánból, és 8 óra körül landul Velencében a Giudecca szigeti női börtön belső udvarán. Itt Francesco Moraia érsek, velencei pátriárka fogadja őt az intézmény vezetőivel együtt. 8 óra 15-kor a pápa találkozik a fogvatartottakkal, és beszédet mond nekik. Jelen lesznek az adminisztrációs részleg, a büntetés végrehajtás munkatársai és önkéntesek. A Szentatya ezután személyesen üdvözöl mintegy 80 fogvatartottat. A börtönudvaron körülbelül 8 óra 45-kor ér véget a találkozó, majd a pápa a börtönkápolnába megy, ahol José Tolentino de Mendonça bíboros, a kultúra és nevelés dikasztériuma prefektusa fogadja, aki egyben a velencei biennále szentszéki pavilonjának kurátora. A bíboros köszönti a pápát, aki 9 órakor találkozik a kiállító művészekkel, beszédet mond, majd üdvözli a megjelent vezetőket és művészeket. 9 óra 30-kor búcsút vesz a Giudecca szigettől, és motorcsónakon az egészség szűzanyja bazilikához megy. A bazilika előtti téren tartják a találkozót a velencei és a veneto egyházmegyei fiatalokkal. Szimbolikus a helyszín, mivel itt tartják minden évben az ifjúsági zarándoklatot az egészség szűzanyja ünnepén, november 21-én, és imádkoznak a békehozó szűz ikonja előtt. Ferenc pápa elmondja beszédét, majd a fiatalok delegációja kíséretében átkel a hajukból álló pontonhídon, ami a Szent Márk térre vezet. A Lagunák városában tett pápai látogatás csúcspontja a Szent Mise lesz délelőtt 11 órakor a Szent Márk téren. A liturgia előtt a Szentatya pápa Mailon többször körüljár a téren, majd a Szent Mise után elimádkozza a Regina Cőli imát. Mintegy 7500 hívő kap ülőhelyet a téren, további 1500 hívő állóhelyet a tenger felé eső kisebb téren biztosítanak. A Szent Mise végén Moraia pátriárka köszönetet mond a látogatásért, majd a pápa privát formában a bazilikába megy, hogy lerújja tiszteletét Szent Márk erekéi előtt. A Szent Mise után Ferenc pápa a közeli Szent Ilona szigetén található haditengerészeti helikopterről indul előreláthatóan 13 órakor Rómába, és délután 14:30-kor várható az érkezése a Vatikánba. Velence alapításának története. Velence a Lagunák városa, a földközi tengert egykor egyedül uraló Serenissima városköztársaság sajátos történelme valójában a földrajzának köszönhető. az Itáliát keletről ölelő Adriai-tenger bal felső csücske, a venetói partvidék ugyanis Ravennától Felgrádóig tengerbe ömlő folyók, folyamok szakadatlan sorozata. A hatalmas pósíkságot nyugatról és északnyugatról az Alpok óriási hegyvonulata karéjozza, amely havas hegycsúcsaival a folyók bővíző és állandó forrása. Ráadásul a viszonylag kisebb távon befutott nagyobb szintkülönbség miatt a folyók óriási mennyiségű hordalékot, kavicsot, homokot és földet hordanak a tengerbe egy szűk, mintegy 100 kilométeres szakaszon, ami az évezredek alatt lassan állandó hátrálásra késztelte a tengert a szárazföld javára. A tengerparton tehát állandó a folyami édesvíz találkozása, keveredése a sós tengervízzel és a hozott törmelék fokozatos leülepedése. Ez a körülmény adja a partvidék ingoványos, lápos, nádassal sűrűn benőtt jellegét, amely felületen szárazabb területek és kanyargó szűk nádi folyamok tarkán és változatosan ismétlődnek. Mint a mi Balatonunk, a szabályozás előtt főként a Somogyi parton, hogy valamelyest képet kapjunk a korabeli földrajzról. Az ilyen lagunás partvidék természetesen kialakította a maga csodálatos flóráját és faunáját, növény és állatvilágát, amihez társként az őstrakos venétek és fejebb a hisztriaiak nemzedékei csatlakoztak, megismerve és tisztelve ezt a különös, félig vízi, félig szárazföldi világot. Amikor a rómaiak ezt a vidéket meghódították, Krisztus előtt 181-ben alapították épp a tengerpart hajlatánál Aquileia városát, amit a régiek az akkori római birodalom 9. nagyvárosaként emlegettek. Az Augustus császár hozta birodalom felosztás 10. régiója lett a térség Venecia et Histria néven. Az ingoványos bizonytalan parton nem is próbálkoztak város alapítással, de tisztes távolságban sorra megszülettek a partközeli venét városok, mint Oderzo, Altino, Caorle, Julia Concordia és jóval lejjebb a tehetősebb Patavium, a mai Padova. Már az első 3 évszázadban megindult a térség keresztény nyilvánása, főként a 313-as milánói rendelettel, amely felszínre hozta az addig inkább rejtett Krisztus követőket. Az új kelet-római főváros Bizánc megszületésével és a császári súlypont Konstantinápolyba helyezésével megnőtt a szerepe ennek a keleti kapcsolatnak, amelyet éppen a lagunák fölötti Aquileia képviselt együtt a tengerparti lépcsőjével, ahogy azt a Gradus, mai Grádó városa mutatja. Mintegy 500 éven keresztül az időközben patriárkális székhelye lett Aquileia volt a térség keresztény központja, amit csak az 5. században induló népándorlás korszaka változtatott meg. Ezek az északról betűrő népek szinte kivétel nélkül germán törzsek voltak, akik közszinte különlegessé volt a hunok megjelenése. Először Alarik vizigótjai érkeztek meg 401-ben, és rögtön feldulták Aquileiát és a térséget. Attila hunjai 450-451-ben már könnyebben jutottak egészen Mantováig, ahol a hagyomány szerint megegyezés született Attila és Nagyszent Leó pápa között. Majd 40 évvel később a tova haladó nyugati gótok után jöttek Teodorik keleti osztrogótjai, akik a nyugat-római császárság 5. század végi zűrzavarában, amikor 476-ban meg is szűnt a római császárság, az ország nagyobbik részét, beleértve Rómát is meghódították, és fővárossá éppen azt a Ravennát tették, ahol Bizánc itáliai exarchátus székhelyet vett, egyházi és politikai értelemben is. Nagy Teodorik gót király halála után Justinianus kelet-római császár uralma következett 527-től 565-ig, amikor Ravenna virágkorát élte, és szinte az egész Itáliát hatalma alá vonta. Döntő lépés majd 20 évvel később következett be 586-ban, amikor a Pannoniában állomáshozó longobárdok, másképpen langobárdok, germán törzsei betörtek Itáliába, és viszonylag gyorsan elfoglaltak az országot, hatalmukat egészen a Nápoly közeli Beneventóig kiterjesztve. A nevük alapján hosszú szakállú longobárdok azonban 200 évig maradtak egészen 774-ig, amikor Nagy Károly, a frankok királya legyőzte őket. Ekkor született ez időtájt Venecia, magyarosan Velence. Hogy miért is? Azért, mert a korábbi hódítások mindig viszonylag rövid ideig tartottak, és a tengerparti venétek mindig a lagunák világába, pontosabban az idegenek számára halálos útvesztőkbe húzódtak, ahonnét a veszély elmúltával visszatérhettek a szárazföldre. Ez a két évszázad azonban maradandó ottlakásra kényszerítette őket, és egyre inkább berendezkedtek erre az életmódra, mindinkább felfedezve a vízparti élet előnyeit. Mindehhez hozzájárult a longobárdok víziszonya, mert a szekérvár kultúrájú szárazföldi nomád germán törzsek nem tudtak és nem is akartak tengeri hatalomra szert tenni. Ennek az is a jele, hogy miközben szinte az egész Itáliát meghódították, a szigetek, így Szicília, Szardenya, Korzika, mindvégig Bizánc kezén maradt egészen a 11. századi normann hódításig. Venecia saját alapítása dátumát 421-re teszi, amikor a mintegy 30 kilométerre fekvő Patavium-Padova tanácsa egyik határozatában foglalkozott a szigetek minden állami szervezeten kívüli lakóival. Velence fejlődését 452 után föllendítette, hogy a szomszédos területek hunok elől menekülő lakosai, köztük sok gazdag, nemes kereskedő és tehetős római polgár a lagunák szigeteire költözött, főként 7 jelentősebb szigetre, amelyek Caorle, Heraclea, Jesolo, Torcello, Murano, Malamocco és a délre fekvő Chioggia. Ezek a vízi városok később egyre szorosabb politikai szövetségre léptek egymással. A bevándorló gazdagok voltak, és a szigeteken is meg akarták teremteni maguknak az elveszett kényelmüket. Miután a népvándorlás időszakában a szárazföldi kereskedelem szinte lehetetlenné vált, a települések egyre több hajót gyártottak. Eleinte csak a só lepárlásából bonyolítottak le számottevő forgalmat, később a túlparti Isztria és Dalmácia termékeire is kiterjesztették a kereskedelmet, és bort, húst és olajat szállítottak hajóik. Az egyre gazdagabb szigetek új formájú hajókat terveztek, amelyek gyorsabbak, fürgébbek voltak korabeli társaiknál, és hatalmas raktérrel rendelkeztek. A római birodalom felbomlása után a velenceiek igyekeztek a birodalom egyik jogutódjához, Bizánchoz közelebb kerülni. A megalakuló említett ravennai exarhátus nem csupán megbízható kereskedelmi partnernek bizonyult, hanem védelmi szerepet is betöltött. Így adódott, hogy Velence egyre inkább átvette a bizánci birodalom hivatali rendszerét is. A társadalom élén a tribunok álltak, eleinte egy, később 10, majd 12, végül 7 tribunnal, akik a családok nevében gyakoroltak bírói hatalmat. Amikor azonban a kereskedelmet gyakran korlátozó bizánci törvények kezdtek terhessé válni, Velence lassan kialakította saját önkormányzatát. Ezt mind Bizánc, mind a longobárdok és a frankok is ellenezték a 6.-8. században, de semmit sem tudtak tenni, mert szükségük volt a velencei flottára az Adriai tenger felől érkező támadások ellen. Ezek a körülmények vezettek 697-ben az első Doge, a latin dux vezető fejedelem szóból Paolo Licio Anafesto megválasztásához, aki névleg a bizánci császár nevében uralkodott, gyakorlatilag igyekezett függetleníteni Velencét tőle. Jogköre sokkal szélesebb volt, mint a tribunoké. Joga volt összehívni a népgyűlést, kinevezni a katonai vezetőket és a bírákat, kormányügyeket intézni. Miután 751-ben a longobárdok elfoglalták Bizánc utolsó közeli bástyáját, Ravennát is, Velencének jóval szabadabb mozgástere lett. A 7.-8. században újabb telepek kerültek a Doge hatalma alá, itt Cittanova, Caorle, Jesolo, Malamocco és Torcello szigete, amelyek közül a székhelyük Malamocco volt. Kis Pipi, Nagy Károly apja megpróbálta meghódítani a területet, ezért a Doge a Rialtóra költözött. A Rialtó a Rivo Alto magas part rövidítése, és így valamelyes kiemelkedő és már korábban is lakott felszínt jelentett. Ezzel Velence új szakasza kezdődött. A dózsék nem bonyolódtak a szárazföld, Veneto, Lombardia és a többi régió küzdelmeibe, és a Bizánctól való függés is csak névleges maradt. A szigetváros egyház élete szempontjából a legjelentősebb esemény szintén egy tengeri siker volt, amikor 828-ban sikerült Szent Márk evangélista erekéit a Nílusparti Alexandriából Velencébe átszállítani, ez a híres transzláció erekje átvitel. Az ókeresztény ikonográfiából ismerős Márk evangélista oroszlán szimbóluma, amit Verenca hamarosan megtett saját város címerévé, és hozzá az oroszlán cárnyakkal látta el, amelyek szabadságára és függetlenségére utaltak. A fekvő szárnyas oroszlán jobb első mancsa nyitott könyvet tart latin felirattal. Pax tibi Marce, evangelista meus. Béke veled, Márk, evangélistám. Hagyomány szerint a szent erekjeinek átvitelekor angyal jelent meg Márk evangélistának, aki miután földet ért Velence szigetén, rögtön annak oltalma alá került, amit a motto további szavai sugallanak, Pax tibi Marce evangelista meus, hic requiescet corpus tuum, itt nyugszik a te tested. És valóban, aki letérdel a Szent Márk bazilikában a védőszent szarkofágja mögé, ezek a szavak köszönnek rá. Miután Róma, Szent Péter és Pál apostolok oltalma alatt áll, a közeli Mediolánium, Milánó pedig Szent Ambrus püspökkel büszkélkedhet, így a velenceiek joggal dicsekedhettek jeles szerzeményükkel, aki egyben megerősítette a Laguna város egyházi függetlenségét az Aquileiai pátriárkátussal és annak tengerparti városával, Gráróval szemben, de ezentúl politikai függetlenségét is jelentett Bizánccal és a német-római birodalommal szemben is. A történelmileg hiteles alexandrai Szent Márk hagyomány mellett létezett egy másik elképzelés, amely szerint Szent Márk evangelista lett volna Aquileia első püspöke és a venétek térítő apostola. Nem sokkal a Szent Márk erekék megérkezése után a 9. században a város vezetése bizánci építészeket hívott az első templom építéséhez, amely 916-ban leégett, de 2 év múlva újra felépítették. Ebből a második épületből azonban csak néhány fal maradt meg, amelyek nehezen azonosíthatók a jelenlegi templom mozaik és márvány burkolat alatt. Alaprajza 3 hajós, bazilika elrendezésű volt, a hajókat 2x12 oszlop választott el egymástól. 1063-ban kezdték kibővíteni, új hajókat és kereszthajót építettek hozzá, majd előcsarnokat 2 oldalt, az új kereszthajóig meghosszabbították. Eltávolították az oszlopokat, de később a galéria kialakításakor újra felhasználták őket. 5 kupolát építettek a bazilika fölé, a középső lényegesen magasabb a többinél, így alátámasztásához erős pillérekre volt szükség. Így kialakult a ma is látható templom szerkezete, majd hozzáfogtak a díszítéshez. Az ekkor uralkodó dóze, Domenico Servo utasította a külföldre utazó követeket, kereskedőket, és azokat a gazdag velenceieket, akik külföldön éltek, hogy ehhez gyűjtsenek össze értékes anyagokat. Ezen kívül kihasználták, hogy a meggyengült bizánci birodalomban számos épületet elhanyagoltak, és onnan is elhozták az értékes márványokat és szobrokat. A város központja a palotákkal és oszlopcsarnokkal övezett, márványnapokkal fedett Szent Márk tér, mérete 175 méter hosszú, 92 méter széles, aminek folytatása a Piazzetta, a kicsi tér, amelynek a tengeren nyíló erőterében 2 ősi görög oszlopon a város korábbi védőszentje Szent Teodor márvány, és mellette a főpatrónus Szent Márk bronz szobra áll. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!